Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Miklósváron vendégeskedünk. Dimbes-dombos festői táj hagyományokat őrző élőközösség és egy nemesi kastély Erdély délkeleti szegletében. A miklósvári kálnoki birtok a régmúlt időket idézi 21. századi kontextusban. A kastély szinte az egyetlen olyan Erdélyben, amelynek névadója hazaköltözött ősei földjére újra gondolta és újjáépítette családja eléggé romos örökségét. Kálnoki Tibor gróf és családja kitartó munkával restauráltatta a késő reneszánsz és barokk stílus jegyeket hordozó kastély épületet. Az épület az Erdélyi Élet Múzeumának ad otthont, a kastély pincéje, a kastélykert különböző rendezvények megszervezésére nyújt lehetőséget. Emellett restaurált, kényelmes vendégszobák is várják a látogatókat. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken a Baróti Kájoni Konszolt régi zeneegyüttest hallgatjuk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Rectius vives licine nequatum, semper urgendo nequedum procellas, cautus forestis ninium premendo, litus inicum. Auream quis mediocritatem diligit tutus caret obsoleti, fordibus tecti caret invidenda sobrius aula.
Kálnoki Tibor vagyok, Miklósváron vagyunk jelenleg. Gyakorlatilag én személyesen nem tértem vissza, hanem ide jöttem. Az őseim laktak itt nagyon régóta. Ezek 252-ben vagyunk először említve ebben a térségben. Újra felfedeztem ezt a vidéket 87-ben, amikor rávezettem édesapámat, hogy mutassam meg az őseink földjét, és ide jöttünk Ceausescu alatt, mint turisták.
Emlékszik-e még arra a pillanatra, amikor eldöntötte, hogy végleg én ide költözöm? Mert mégis azért nyugatot adott fel, Párizst adta fel.
87-ben, amikor felfedeztem ezeket a helyeket, és még nem is beszéltem egy szót se magyarul, akkor olyan erős érzéseim voltak, hogy nem igazán tudom miért, de én ide tartozom. És úgy alakítottam aztán az életemet, ugye megtörtént a 89-es rendszerváltás. Még kellett várni körülbelül 10 évet, amíg ezt valóra lehetett váltani. Úgyhogy 90-es évek végén jöttem ide, és azóta is itt vagyok.
87-ben milyen állapotban voltak az épületek, a birtokok? Mert bizonyára, amikor ide hazajött, akkor annál rosszabb lehetett.
87-ben Miklósváron a kastély tűrhető állapotban volt, bár teljesen elhanyagolva, de azért volt még egy funkciója, mert kultúrotthon volt, itt tartották az emberek a nagyobb eseményeket, esküvőket, ilyesmit, de azon kívül már nem volt használatban. Megvolt neki az a nagy sarmja, tudja, ez a fantasztikus hangulata, mert egy nagyon ritka épület, nagy hatással van az emberekre, amikor jönnek be a parkba, és látják ezt a gyönyörű reneszánsz épületet.
Nehéz volt visszaszerezni a családnak a tulajdonát?
A család jelen volt három faluban, gyakorlatilag itt Háromszéken és Miklósvárszéken. Miklósváron a család már ki volt halva gyakorlatilag, ez az ág. Úgyhogy nekünk tulajdonjogilag végül is nem volt semmi visszakapnivalónk. Azok az épületek, amik most a miénk, ezeket vagy megvásároltuk, vagy a kastély esetében egy hosszú lejáratú szerződést tudtunk kötni.
Most hány porta vagy hány ház van a tulajdonukban? Mert nagyon sok vendégháza van itt a falu területén.
9-et számolok most én hasból, meg a kastély, úgyhogy 10 összesen.
Ezek mind működő vendégházak?
Van belőle működő vendégház, van egy műhely, van egy kocsma, van a kastély, és van mondjuk egy kúria, amit nemrég vásároltunk meg, amit épített Kálnoki Dénes, a déd nagybátyám a század végén, és amit most tudtam megvenni.
A turisták mennyire fedezték fel Miklósvárat?
Inkább külföldiek szoktak idejönni, olyan külföldi vendégek, akik már jártak az egész világot, és akik keresnek olyan helyet, ami igazániból még megtartotta a saját történelmi identitását. Mert azt a globalizált világban már elég nehéz találni, mert most már összemosódik minden, egy ilyen átívelő szürkeség van az egész világban, ugyanazok a márkák vannak. Itt nálunk Erdélyben azért még nagyon sajátos falvaink vannak, az embereknek van egy tartásuk, egy identitásuk, egy nyelvük. Mi ezt a történelmi Erdélyt szeretnénk bemutatni az utazóknak.
A miklósváriak hogy fogadták annak idején, hogy jön egy fiatal gróf, próbál itt megmenteni birtokukat, és bizonyára most annyi év távlatából ők is örülnek, hogy ez így alakult.
Érdekes volt, mert 87-ben, 88, mondjuk még Ceausescu alatt nagyon nagy népszerűségnek örvendeztük. Úgy éreztük mi is, lehet, hogy a falu közösség is, hogy visszakerültünk egymáshoz, és újra találtunk egymásra. Viszont amikor 10 év múlva visszajöttem, és igazán letelepettem, akkor kezdtek úgy bizonytalankodni, nem jöttem azért vissza, hogy tőlük valamit elvegyek, ugye, hogy visszakérjek birtokokat, akkor lehet, hogy ők fognak veszíteni belőle, vagy a kastély, ugye ez kultúrház volt, akkor lehet, hogy már nem lesz, ahol lehet tartani az esküvőket. Szóval volt egy pár évig tartó bizalmatlankodás, és egy kelemetlen érzés volt, hogy vajon mit akarok én, hogy gyorsan gazdagodni más hátán. Azóta viszont egyértelművé vált, hogy jó a szándék, és tényleg mi azt szeretnék, hogy közösen bemutatni Erdélynek az igazi arcát, és jönnek a vendégek, és mindenki hasznára lesz a tevékenységünk.
Az elején volt egy olyan is, hogy próbáltak keresztbe tenni?
Ez tartott egy pár évig, itt a politikumról van inkább szó, amikor a politikusok is láttak bizonyos veszélyt, mert azért mégiscsak egy olyan családnak, mint az enyémnek van egy státusa, és lehet, hogy az akkori politikusok láttak egy veszélyt ebben a saját pozíciójuknak, hogy ki tudja, hogy nekem milyen politikai ambícióim lehetnek. Ez most azért sokkal jobb lett, most együtt tudunk működni a politikummal, közös célokat tudunk tűzni, és most, ahogy vannak a pályázati lehetőségek is, most már úgy látom, hogy jól lehet együtt működni.
De egyáltalán voltak ilyen ambíciói? Volt, amitől féljenek?
Nem, egyáltalán nem. Szóval az az utolsó dolog, kérem is szépen, ha holnap politikusnak akarok menni, akkor mondja meg, hogy megőrültem, úgyhogy ez körülbelül az utolsó, ami még épp hiányozna nekem. Teljesen mást akarok, én meg akarom tartani a helyi identitást, a kultúrát, az örökséget és a természetet is szeretném megóvni. Nem csak a vadon, ami itt van, hanem inkább az, hogy az együttműködést az ember és a természet között, ami jellemzi a székelyfalvat.
Többször megfordult Miklósváron is Károly herceg, ez ad egy pluszot a településnek és az önök vendégházának, hogy királyi család sarja jár itt Erdővidéken?
Covid alatt inkább romániai vendégeink voltak, mondjuk azért jöttek, hogy kíváncsiskodásból szerintem. Ez nem feltétlenül egy plusz. Ami pluszt jelent szerintem az, hogy azért a világ is felfigyelt egy ilyen kicsi településre, mint Miklósvár. Miklósvár elég gyakran szerepelt a nemzetközi sajtóban. Sok rangos ember járt itt, és remélem fog is járni. Nagy követek, politikusok vagy döntéshozók. Ez segíthet is a falunak, vagy akár Barótnak, a városnak.
A lakosok ezt hogy fogadják, amikor ilyen magasrangú vendégek jönnek? Mert bizonyára akkor jönnek velük a biztonságiak, egy kicsit úgy megbojdulhat a falu élete. Ezt megszokták, jól viselik, vagy nagyon kíváncsi tekintetek szegeződnek mindig a portákra?
Nem, de azt kell mondjam, hogy ez mindig nagyon diszkréten zajlik. Sőt, az a vendég, most Károly herceg vagy más, ők kíváncsiak is a falura, és ők szeretnének úgy érezni, hogy ők is a része, és ugyanúgy járnak föl le az utcán, és köszönik, és megtanulják azt a jó napot kívánok, amit kell mondani, vagy mondják szívesen minden alkalommal, amikor találkoznak valakivel az utcán. Szóval egy pár vendéggel több lesz a faluban, és mint a falusiak lennének.
Valami rendkívülit kell ilyenkor készítsenek, mint vendéglátók, vagy élelembe, vagy valami plusz szolgáltatást kell nyújtani, amikor ilyen vendégek érkeznek?
Mikor ilyen vendégek érkeznek, szórakoztatás szempontjából azért jó, ha tudunk valami műsort is ajánlani. Itt Baruton vannak világszínvonalú együttesek, van a Kajoni konzort például, akiket ilyenkor hívunk, vagy táncosok, és megadják a színvonalat egy ilyen estének. Itt a szempontból ez egy vegyes dolog, inkább a mi kosztunkat kóstolják, de ha van olyan, hogy megvan szokva egy nagyon precíz ételrendhez, akkor szoktak hozni magukkal is az uzsonnát, vagy a reggelihez valót, vagy ilyesmit. De inkább ilyen ötvözésekről van szó, hogy a saját szokásaikat ötvözik a mi konyhánkkal.
A vendégházak közül van egy, ahol van Károly Herceg szoba. Ő mindig abban szobában száll meg, vagy azért kipróbál mást is?
Ő nagyon szeretett volna mindegyiket külön kipróbálni, hiszen elég gyakran van itt, viszont a biztonsági előírások nem engedik meg neki. Egy olyan szoba kell, amit nem lehet az utcáról például megközelíteni, ahol mellette elfér még egy biztonsági apparátus. Szóval itt a biztonság a legfontosabb szoba szempontjából.
Van egy Zalán-pataki házuk is, most van éppen felújítás alatt. Lebontották Zalán-patakán, és felépítették Miklósváron. Több ilyen vendégház is van, hogy valahol lebontódott, aztán itt felépítődött? Képzeljük el úgy, mint a gyimesi skanzent Borospatakán, hogy előbb-utóbb itt Miklósváron is többféle ház is lesz, nem csak miklósvári?
Az a helyzet, hogy amikor látom, hogy valahol bontanak egy házat, és autóban vagyok, akkor megállok, és kérdezem, hogy mit csinálnak, és mi lesz a házból. Ha van mód rá, és látom, hogy ez értékes történelmi ingatlan, akkor megpróbálom menteni. Van jelenleg 3 ilyen épületen Miklósváron, ez igazság. Van egy gyönyörű középajtai ház, amit ott lebontották. Elvettem a díszítő elemeket, s a faanyagot, s az ajtókat, s az ablakokat, s ide hoztam, és újjáépítettem azt a házat. Zalán-patakán úgy szintén egy faépületet akartak lebontani, én segítettem a bontásban, csak hogy lehoztam ide. Miklósvára itt most éppen újjáépítjük. És itt hátul van egy ilyen kis fa szín. Nagy Baconban volt egy ilyen udvar, ami egy műemlék együttes volt. Először azt akartam áthozni, mert látom, hogy nagyon tönkre megy. Nem engedtem meg a hivatal, úgyhogy levettem a méreteket, és ugyan hasonló anyagból építettem fel újra itt hátul. Az udvaromon sajnos azóta az igazi műemlék teljesen tönkrement, és már nincs is.
Szerencséje van, mert van egy jó csapat, aki ezeket restaurálni tudja, meg újjáépíteni.
Igen, már több mint 20 éve, 97 óta dolgozunk együtt egyes mesterekkel itt a faluban. Azóta gyakorlatilag a tyúkóltól a kastélyig mindenfajta épületet már felújítottunk és hozzányúltunk. Van egy bizonyos szakmai tapasztalatunk. Van egy nagyon jó csapat, van egy mérnök, aki az egészet vezeti, és már ilyen szinten is vagyunk, hogy szívesen vállalnánk ebben a térségben hasonló munkákat is, nem csak a sajátunkat újtanánk fel.
Terünk egy kicsit vissza a turistákhoz. Csak olyan turista jön, aki meg is száll, vagy vannak áthaladó turisták is, és ha már áthaladnak, akkor megnézik a kastélyt, a kastélyparkot, de nem feltétlenül töltenek el egy-két napot.
Mi kezdtünk a vendégházakkal, akkor csak kizárólag olyan vendégek jöttek, akik akartak itt megszállni, és messziről jöttek, és sokat maradtak. Amióta felújítottuk a kastélyt, és múzeum működik benne, azóta jönnek átutazó turisták, csoport is. Elég nagy számban jöttek a Covid előtt, és itt még álltak, nem szálltak. Azóta még készült egy kocsma, egy nagy parkolóval, úgyhogy alakul lassan egy olyan turisztikai központ Miklósváron, ami képes több tucatnyi embert is egyszerre befogadni.
És érdekes, hogy minden szobában ilyen korahű bútorzat van, tárgyak vannak, a múzeum is magánmúzeum, és ott is felfedezhetőek a bizonyos koroknak a viselete, bútorzata, stílusa.
Igen, itt megszállni egy éjszakára, az lehet olyan tapasztalat, mint éjszaka a múzeumban, van egy ilyen film, valaki bezárnak a múzeumban, és ott kell aludnia. Szóval nagyon érdekes tapasztalat, a szobában nincs is televízió, mert annyi minden érdekes tárgy van, hogy sokszor azt mondják nekem a vendégek, hogy azt szeretik, hogy feküznek az ágyban, és csak néznek körül, hogy mivel vannak körülvéve. Minden egyes tárgy át van itatva történelemmel és hagyományokkal, és ez nagyon élvezhető. A múzeum pedig a Románia második hivatalos magánmúzeuma, amit 4 évvel ezelőtt nyitottuk meg a felújított kastélyban. Az viszont arra hivatott, hogy mutassa be, hogy annak idején egy nemesi otthon hogy nézhetett ki. Különböző korokban van olyan, hogy egy Biedermeier szalon, van egy reneszánsz, van egy barokk, szóval kicsit próbáltunk a lehetőségekkel, azokkal a tárgyakkal, amiket tudtunk beszerezni, vagy amik még voltak a családban, ezt bemutatni, mert én úgy látom, hogy Romániában tönkretették ezt a történelmi rátekintést, hogy ezek a családok hogy éltek. hogy a kastélyokat kifosztották, nem maradt semmi. Ezt akartam mutatni, hogy vajon hogy élhetett egy család 200 évvel ezelőtt, egy ilyen rangban.
És minden vendégháznak, minden épületnek van egy legendája. Ezeket elmondják a turistáknak, egyáltalán kérdezik is, mert bizonyán hallottak, hogy valamit kéne tudni, vagy illenék tudni. Ezzel hogy állnak?
Nem használjuk őket igazán így marketing céljából, de amíg itt vannak a vendégeink, addig csak elhangzik ez az. Nagyon sok minden van Miklósváron. Esetleg el tudnám mesélni az egyik kúriának a történetét. Most tudtam ezt is visszavásárolni. Itt fönt a plébánia mellett van egy nagy épület, egy kúria. Kálnoki Dénes, aki az utolsó kálnoki családtag volt itt Miklósváron, ő nem nősült meg soha. Elég nagy karakter volt, megyei ispán volt, főkirálybíró, harcolt a szabadságharcban, de nem volt felesége. Igen ám, de faluban volt egy Barabás Julianna nevezetű nagyon szép kisasszony. Előbb-utóbb hát csak teherben maradt Julianna, és ilyenkor mit lehetett csinálni? Feleségül nem lehetett venni, mert nem volt a ranghoz illő. Kálnoki Dénes feleségül adta az ő intézőjének, az alsó Csernátoni Bernáld Jánosnak. Azt mondják, hogy nem volt szabad hozzányúljon, de azért feleségül kellett verje, és nekik épített ezt a kúriát, amit most sikerült visszavásárolnom. Született egy kislány, a kislány sajnos 11 éves korában elhunyt, neki épített egy külön kriptát a temetőben, és egy üvegkoporsóban temették el. És a faluban azt mondják, hogy a mai napig úgy néz ki a kislány az üvegkoporsójában, mint azon a napon, amikor eltemették.
Hát ezt honnan tudják? Be lehet menni a kriptába?
Nem, mert a kriptának van egy nagyon erős páncél ajtaja, ami Brassóban készült, és elvesződött a kulcs. Szerintem nem is fogom most próbálni megnyitni, mert olyan szép ez a legenda, hogy ott van az a kislány, hogy hagyjuk inkább ezt a hagyományt így, ahogy van.
És abban a vendégházban, ahol Károly herceg is meg szokott szállni, én felfedeztem, hogy az ajtó keretére fokhagyma van feltűzve. Ennek valami köze van-e Drakulához, vagy a gonosz szellemek űzéséhez, vagy az miért van ott?
Igen, ez azért van, mert mégiscsak Drakulán keresztül ismerik a külföldiek Erdélyt. Ugye az erdély szó az nem mond nekik semmit, a Transzilvánia az viszont annál többet, és az egész világ tudja, hogy Transzilvánia az Drakulához fűződik. Inkább poénként raktuk azt a fokhagymát az ajtó fölé, hogy azért a vendég biztonságban érezze magát, hogy az ajtón nem jön át semmilyen Drakula vagy vampír.
Na de ha ezt nekem előtte elmondják, akkor nem biztos, hogy éjjel tudnék aludni.
Igen, ezzel viccelődnek gyakran a vendégek, de egyébként, ha Drakulára esik a szó, van olyan vendég, aki jön emiatt, ez izgatja, viszont egy pár nap, miután itt tartózkodik, sokszor jönnek hozzám, és azt mondják, tudja mit? Most, ahogy megismertem ezt az Erdélyt, felejtse el Drakulát, mert annyira izgalmas, annyira gyönyörű, hogy nem is kell ide semmilyen Drakula.
Gróf úr, hogy érzi, élete során volt-e sok hátránya abból, hogy grófi rangja van? Tehát, hogy egy kicsit másabb, mint az átlag ember? Vagy ebből csak előnye származhat az embernek?
Nekem minden drágább, mint máskinek. Nem tudom miért, de ha megyek piacra, akkor mindig többet kérnek tőle. Rengeteg hátrány van, mert vannak elvárások. Sokszor vannak előítéletek, hogy dúsgazdag kell legyek, és arrogáns kell legyek, és hogy pökendi, és lenézem a többieket, és hogy szolgákat tartunk, és a többi. Szóval ezeket a dolgokat mind le kell bontani, és meg kell győzni, hogy nem úgy van, és nem erről van szó. Ez egy történelmi identitás ugyanúgy, mint egy nemzeti hovatartozás, vagy egy kulturális hovatartozás. És ez egy kihívás, mert ez azt jelenti, hogy van egy felelősség a név iránt, van egy felelősség az emberek iránt abban a közösségben, ahonnan jövök, és van egy felelősség a régió iránt és a kultúra iránt, amit képviselek. Szóval én személyesen inkább tehernek látom, mint előnynek. Mert nem jár semmilyen jutatással, csak teherrel.
Nem tud elbújni mindegy akármilyen másik ember, hogyha kedvem van, bekapok két sört, és aztán hazatántorgok, mert akkor is a gróf úr.
Igen, mondjuk az is jó, ha az emberek észrevesznek, hogy mégiscsak ember vagyok, vagy emberek vagyunk, mint a családtagok és a többi, mert azok vagyunk, viszont van egy tudat bennünk, hogy képviselünk is állandóan valakit, vagy valamit, úgyhogy meg kell felelni az elvárásoknak.
Állatorvosi végzettsége van, a szakmát azt mennyire tudja gyakorlatban művelni?
Szakmát művelni nem tudok, viszont én tudom, hogy mi a baj. Tudok diagnózist fölállítani. Nekünk van 35 lovunk, ugye mi lovasturizmussal is foglalkozunk, és ha van baj, akkor mi tudjuk körülbelül, hogy miről van szó, és milyen súlyos, és a többi. Akkor viszont hívjuk az állatorvost, és van olyan, hogy közösen is tanácskozunk, de én, mint gyógyító állatorvos nem tudok működni sajnos.
Három fia van a gróf úrnak, ők mennyire fognak erdélyivé válni, erdővidékivé válni, háromszékivé válni?
Ők már azok, én úgy látom. Igaz, hogy az egyik Bécsben született, a másik Budapest, a harmadik Marosvásárhelyen, de itt nőttek föl. Igaz, hogy az utolsó éveket aztán megint Angliában töltötték az iskolának, de én úgy látom, hogy székely identitásuk van, és az életüknek a súlypontja mindig itt lesz.
Mátyás, ő történész, és most már lehet látni a kastélynál, ha máshol nem. A másik két fiú pedig, ha jól tudom, közgazdásznak tanul. Ők is majd itt képzelik el a jövőt?
A legfiatalabb most akar vendéglátásba fogni, és svájci iskolába akar járni, hogy tudja, hogy működik, hogy kell szervezni ezt hatékonyan. Remélem majd visszajön ide, és alkalmazza majd a tudását itt Miklósváron, és lehet, hogy más helyeken is. Vince, középső fiam viszont Budapesten van, van egy kicsi cége, és nagyon ügyes, közben tanul még az egyetemen. Őt úgy látom, hogy lehet, hogy nem állandóan lesz itt Erdélyben, viszont lehet, hogy ő fogja teremteni még azt a hátteret is a másik kettőnek. Szilárdulni fog az egész itt létük, mind a hármunknak.
Amióta hazatelepült, vagy ide települt, azóta nagyot lendített Miklósváron is. A falubeliek közül van-e valaki, aki nem tudja a család történetét?
Nem tudom, azt itt kellene kérdezni az utcákban, de elég kicsi a falu, vagy 500 lélek van a faluban, úgyhogy ismerjük egymást többé-kevésbé látásból, vagy név szerint. Remélem, hogy ők is körülbelül tudják, hogy miről van szó, ha hallják a kárnoki nevet.
Hogyha így visszapörgeti az időt, és végig gondolja az elmúlt évtizedeket, ma is így döntene? Ha most írnánk 87-et?
Akkor is úgy dönteném, igen, az biztos, csak lehet, hogy a módján egy kicsit változtatnám, lehet, hogy nem annyira vakmerően nekifognék az egésznek, még jobban gondolkodnám át, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy igazán hatékonyan lehessen kialakítani egy létet, egy családot, viszont egyértelműen ugyanazt csinálnám, igen. Je le vous dirai, la la la, je le vous dirai, il est un homme en nos villes qui de sa femme est jaloux. Il n'est pas jaloux sans cause, mais il est cocu du tout. Et la la la, je ne l'ose, je ne l'ose, je ne l'ose dire, la la la, je le vous dirai, la la la, je le vous dirai, il n'est pas jaloux sans cause, mais il est cocu du tout. Il apprête si la laine au marché s'en va à tout. Et la la la, je ne l'ose, je ne l'ose, je ne l'ose dire. La la la, je le vous dirai. Et la la la, je le vous dirai.
Kálnoki Mátyás vagyok, jelenleg a miklósvári Kálnoki kastélyban dolgozok, mint muzeológus.
Mióta van ebben a formában ez a kastély, mióta látogatható?
A felújításokra 2015 és 2017 között került sor, és 2017 áprilisában nyitotta meg a kastély a kapuit.
Milyen állapotba kapták meg?
Mint ahogy gondolhatják, a kastély állapota a többi erdélyi kastélyokhoz hasonlítható volt, amikor a 90-es években édesapám még visszajöttek. Jobb állapotban volt a többiekhez képest, mivel nem magtárnak vagy örültekházának használták a kommunisták, hanem mint kultúrközpont a falu számára, ami azt jelentette, hogy egy kicsit becsben tartották, és néha meg is javították, ezért nem züllött annyira le, hogy ne lehessen használni semmire.
De az eredeti stílusából mennyire volt kivetköztetve, amikor átvették?
Hát nyilván levettek minden díszt, ami a kastély külsején látható, a címereket, a boltíveket, a freskókat, a stukkódíszeket, úgyhogy a kommunistákhoz tipikusan csak a fehér és szürke falak maradtak, viszont a fehér festék alatt találtunk az eredeti falszíneket, és azokat sikerült visszaállítanunk, mikor felújítottuk a kastélyt.
A falakat átrendezték, vagy azokat meghagyták úgy, ahogy volt eredetiben?
Ez egy jó kérdés, ugyanis a nagy terem és az jelenleg jelenlegi Biedermeier szalon között lévő falat lebontották, ugyanis egy színpadot hoztak létre. Ugye, mint kultúrközpont, fontos volt a falu számára, hogy legyen egy színpad is a kastélyban, és ezzel tudták kibővíteni. Szerencsére nem volt a fal egy tartófal, nem károsulta az épület nagyban, de azt újra kellett építsük.
Hány terem van jelenleg a kastélyban?
A felső szinten 5 terem van összesen, illetve a pincében még vannak termek. Konyha, borospince, stb.
Amikor végigvezetik a turistát a kastélyon, akkor honnan indulnak és hová jutnak el? És akkor így egy kicsit mutassuk be azokat a szobákat, hogy mit láthat az, aki itt végigvonul.
Először is, mikor megközelítjük a kastélyt az utcáról bejöve, akkor az első dolog, amit észreveszünk, az a neoklasszicista tornác a kastély közepén. Ezt logisztikai szempontból nézve a túravezetés az nem éppen itt kezdődik, hanem a kastélynak az egyik végében, az úgynevezett Biedermeier szalonban kezdünk, ami az 1800-as évekbeli stílusokkal berendezett szobát mutatja be, ami főleg a székelyeknél volt kedvezett, ezért az 1800-as évekbeli székely nemesi családoknak a fogadó szobáját mutatjuk be. Itt vannak a Biedermeier stílusú fotelek, szófák, egy bécsi zongora, és egy 1800-as évekből származó, szóval a stílus abból a korból származik a Csempekályhának. Illetve az egyik hálószoba, azt még meg kell jegyeznem, hogy csak mint vadászkastély használták, ami azt jelentette, hogy nem laktak itt az év minden hónapjában, csak főleg ősszel, mikor ugye vadászni jöttek. Ezért a szobáknak a nagy része úgynevezett nappali szoba volt, csak nappal használták, és éjszaka pedig erre külön tervezett hálószobákba vonultak vissza, ami a kastély mellé volt beépítve.
Következő teremben mit látunk?
Ez végül is a nappalija volt a családnak, illetve itt tartották az eseményeket, bálokat, koncerteket. Amiket lehet látni, elsősorban Kálnoki Sámuelnek a portréja. A portré maga 1703-ban készült, Sámuel pedig egy fontos személyiség a család és Erdély történetében is, ugyanis ő az 1600-as évek második felében élt, ugye az Erdély fejedelemségnek az utolsó időszakában, és azok az erdélyi nemesek közé tartozott, akiket a behatoló osztrák birodalom főnemesi címmel látott el 1697-ben. Egyike volt az első grófoknak itt Erdélyben.
Mi eredeti?
Sajnos az utolsó tulajdonos, egy Eugén Szávú nevű illető, mielőtt a kommunisták átvették volna a kastélyt, elhordott minden bútort a kastélyból. Ami eredeti a kastélyban, az egyik ajtó, az Ónémet szalonnak az ajtaja, aminek az alapján sikerült rekonstruálnunk a többi szobának az ajtaját, illetve ezen kívül még van Kálnoki Dénesnek, aki az 1800-as években élt a kastélyban, neki az íróasztala, amit a halála után a testvére Franciska a Székely Nemzeti Múzeumnak adományozott.
Most kölcsönben van itt önöknél?
Igen, van egy megállapodás a Székely Nemzeti Múzeummal és a Miklósvári Erdélyi Életmúzeummal között, ahogy egy bizonyos időszakra kölcsön kaptuk ezt az íróasztalt.
Ezek a berendezési tárgyak a család tulajdonában voltak, vagy most csak korabeli bútorokat próbálnak itt bemutatni?
Igen is, nem is. Nyilván mielőtt megkezdődött volna a nagyszobású restaurálás, a család már elkezdte gyűjteni ezeket a bútorokat. Hogyha a Miklósváron járnak, akkor lehet meg tudják nézni az itt található vendégszobáinkat, ahol hasonló 1800-700-as évekbeli bútorokkal rendeztük be. Kolozsvártól nem messze van egy Feketetó nevű község, ahol minden évben szerveznek a nagyszobású vásárokat. Legtöbb bútor a család tulajdona, adományokból vagy részségkereskedésekből sikerült felvásárolni. Viszont mint a múzeumi kiállított tárgyakként működnek. A pincében elsősorban, amikor leérkezünk a lépcsőn, a bal oldalán a szobának az eredeti kápolnáját láthatjuk a kastélynak, ahol jelenleg a régészeti leleteket mutatjuk be, a régi cserepeket, illetve a csempekályháknak a darabjait. Tovább haladva a konyhába érkezünk, amit sikerült a régi tárgyakkal az 1800-es évekbeli életet szimulálni. Bár az igazság, hogy nem sokat változott errefele ebből a szempontból a kultúra, úgyhogy a falusi házokban is hasonló tárgyakat és bútorokat lehet látni. Tovább haladva a borospincébe érkezünk, ami elég nagy változáson ment keresztül, főleg a felújítás után, ugyanis annak ellenére, hogy a felújítás előtt mint raktár használták, a tervezők és a szüleim is felismerték a hasznosságát ennek a teremnek, és jelenleg át van alakítva, mint ebédlőterem.
Kik látogatják a kastélyt?
A kastély az főleg hétvégénként van nyitva, és mindenféle látogatót látunk. Belhoni, külhoni, román, magyar, angol, amerikai. Nyilván, amióta elkezdődött a vírus helyzet, főleg belföldi látogatókat fogadunk.
Jönnek olyan látogatók is, akik átutazók, tehát nem itt szállnak meg, hanem csak megnézik a kastélyt és tovább mennek?
Fordult már elő, igen.
Rendezvényeket itt a kastélykertben tartanak-e?
Igen, főleg nyáron, illetve késő tavasszal szoktunk nyilvános rendezvényeket tartani, amiket előre meg szoktunk hirdetni, főleg a Facebookon, és ez a hagyományőrző előadásoktól elkezdve lovaglásig mindenféleben részt tud venni. Nyilván van zene és étel és ital, amitben részt vehet a látogató itt az Erdély Életmúzeumában.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Adni akarlak nékét eleven kútot, két eleven kútot, kikre forrásokból szüntelen kifolynak, lesz a két szememet, kik minden kosírnak. Kik mindenkor sírnak, ha ki akar látni egy nyomorult lelket, egy nyomorult lelket, messze az én árva keserves fejemet,
Máté István Mátyás vagyok, építészmérnök, a kalnoki vendégházaknál építkezésért és minden egyébért is felelős.
Van sok munkálat most folyamatban?
Van, tehát Miklósváron jelenleg dolgozunk két új vendégházon, egy két szobáson és egy apartmanon, és ezzel párhuzamosan újítsuk fel a már meglévő vendégszobákat és fürdőket.
Milyen szempont alapján?
Próbálunk minél autentikusabbak lenni, annyira, hogy azt, amit újonnan építünk, az beleolvadjon, belesimuljon a jelenlegi miklósvári falu képbe. Ez egy kicsit kihívást jelent, megpróbálunk minél több régi, már felhasznált, újrahasznosított anyagból dolgozni. A vége nagyon nehéz ezeknek az építkezéseknek, újításoknak, az, hogy hogyan lehet képbe hozni egy ilyen autentikus, úgymond régi falubeli megjelenést az építkezéseknek, de próbálkozunk.
A bontott anyagból való építkezés az nem nehezebb, mint hogyha új anyagból készítenék, mert végül is adva van egy méret, egy forma, és akkor azt kell valahogy illeszteni a mi ízlésünk vagy az elvárásunkhoz.
Pontosan, sokkal nehezebb, sokkal több időt és főleg türelmet igényel, és hozzáértés is. Ami a nagy kihívás, az tényleg, hogy a bontott anyagba egyrészt az újra kondicionálása, tehát újra formába hozása, és minden egyes darabnak külön meg kell találni a helyét, anélkül, hogy a régi anyag sérüljön. Tehát ez az új építkezéshez képest jóval időigényesebb és több odafigyelést igényel.
És sokkal többe is kerül?
Maga az anyag nem kerül sokba, viszont kompenzálja ezt a vele eltöltött idő, tehát úgymond a munkaidő több. Ezáltal árban is körülbelül ugyanott van, lehet még egy kicsit drágább is.
Ezt azért kérdeztem, hogy árba több lehet-e, mert azért, ha lebontunk valamit, bizonyára egy jó százaléka elvész. Vagy korhat, vagy eltörött, és nem lehet használni, és hogyha így felszámoljuk, akkor lehet, hogy talán többe is kerülhet.
Bontott anyagot a környéken, hogyha az embernek van elég ideje és türelme, akkor elég jó árba be lehet szerezni. Persze van, aki olcsóbban, van, aki drágábban adja, attól függ. Viszont maga a válogatás során bizony előfordulhat, hogy elég sok veszteséggel jár. Ez már ilyen szerencsefüggő is. Tehát, hogy mit hol talál az ember. Sajnos ez nem olyan, mint az új építkezésnél, hogy a lerakatból vásárol az ember, és pontosan lássa, hogy mit vesz. Ez körülbelül útközben derül ki, hogy mi az, ami használható, és mi az, ami nem. Tehát bizonyos fokú tapasztalat is kell hozzá, és hozzáértő szem, hogy jó anyagokhoz jusson az ember. De viszont szerencsére még a környékünkön türelemmel és odafigyeléssel még találunk
Valakivel dolgozzon a mérnök úr? Mert bizonyára bárki ezt nem tudja csinálni.
Szerencsére igen, itt egy teljesen helybéli csapatom van, olyan emberek, akik nem most kezdték, már majdnem 20 éve a gróf úrral kollaborálnak, együtt dolgoznak, teljesen rá van állva a kezük az ilyen stílusú építkezésre, úgyhogy szerencsére munkaerőből nem szenvedünk hiányt. Tudom, hogy ez más környékeken elég nagy problémát jelent, de milyen szempontból szerencsések vagyunk.
Egy Zalán-pataki házat is felépítettek, lebontották Zalán-patakán és felépítették itt Miklósváron. Ez mekkora kihívás volt?
Elég nagy kihívás olyan szempontból, hogy a bontásnál hatalmas odafigyelést igényel, tehát egy boronaházról van szó, ahol minden egyes fa elemnek, fa gerendának, fa boronának megvan a saját egyedi pozíciója, tehát a bontásnál nagy odafigyelést igényelt ezeknek a gerendáknak a feljelölése, a pozíciónak a megjegyzése. Aztán ugye a szállítás meg az építés során is nagy odafigyelést igényelt, ugyanúgy összerakosgatni, és persze útközben kiválogatni azokat az elemeket, ugye, amik rosszak, cserére szorulnak, ennek az összerakása is, és bizony elég problémás volt, de viszont a végeredmény az jó sikerült.
Hogyha elkészülnek ezek a vendégházak, kívülről nem tájidegen, de bent minden komfort meg lesz adva. A bútorzat az milyen lesz? Az is ilyen korhű lesz?
Igen, pontosan a bútorzatot azt a gróf úr személyesen szokta beszerezni és beállítani minden darabot külön. Persze itt is előfordul sokszor, hogy a bútor, amiket hozza, azok rosszabb állapotban vannak, viszont szerencsére van bútorrestaurátorunk is, úgyhogy ezek teljesen képbe hozhatóak és tényleg korhűek. Annak ellenére, hogy a szobák teljes komfortot adnak a vendégeknek, tehát fűtés, világítás szempontjából, viszont a bútorzatnál törekedünk arra, hogy az is minél korhűebb legyen.
Bizonyára itt Miklósváron van elég munka, de emellett még valami másra jut ideje, hogy más munkát is felvállaljon?
Igen, egy elég nagy és hozzáértő csapatom van, és le tudjuk fedni az egész megyét, tehát szinte akárhol tudunk ilyen jellegű, ilyen felújításos vagy régi stílusú munkákat vállalni, elég nagy és hozzáértő csapatom van hozzá.
Reménységem nincs már nékem, ezt földön éltem benn senki szerelmében. Mert szerelmem ki volt nékem, az elfut előlem, semmiben sem kedvez. Megyek én immár, a keserves kár, engemet ez világul kivégez. Megyek én immár, a keserves kár, engemet ez világból kivégez. Ó, egyetlen, egy szerelmem, miért vetettél el szemed elől engem? Úgy verhetett, benned fészked, szintén ilyen igen az harag ellenem. Ám bár más szeres, csak el ne veszes, engem ki néked adtam már lelkem. Ambar más szeres, csak el ne veszes, engem ki néked adtam már lelkem.
Kotesz Lorán Csaba vagyok, vendégházmenedzser.
Bizonyára sok dolga van, azért a vendégek látogatják Miklósvárat. Milyen gyakran jönnek és honnan jönnek a vendégek?
A Covid ideje alatt inkább romániai vendégeink voltak, Covid előtt viszont nagy rész külföldi vendégek, tehát elkezdve Anglia, Amerika, Ausztrália, világ bármely részéről, Dél-Afrika köztársaság, Argentina, Brazília, Ausztrália, Japán. A vendégek változatosak, tehát nem csak az a felső 10 000, hanem van minden osztályból, de inkább egy közép-felső kategória, akik jönnek ide és látogatják a helyet.
Hány személy tudnak elszállásolni egyszerre?
Jelen állás szerint 11 szobánkban, ami azt jelenti, hogy 22 fő tudunk elszállásolni, plusz pótágyakkal körülbelül egy 25-26 személy.
Milyenek ezek a szobák? Nagyjából mutassuk be a hallgatóknak, amennyire lehet láttatni itt a rádióban.
Az itthoni vendégek mindig azt mondják, hogy a szobák olyanok, mintha hazamennének a nagyszülőkhöz. Tehát tradicionális, rusztikus bútorzattal, régies ágyterítőkkel, valamint a külföldi vendégeknek, viszont ők úgy mondják, hogy akár 100-200 éve visszamennének az időben. Tehát régies falusi bútorzat, keverve a nemesi benyomással.
Na de minden kényelem megvan ezekben a szobákban is. Fürdőszoba van, központi fűtés van, nem úgy kell elképzelni, ahogy éltek 200 évvel ezelőtt az őseink.
Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy vécére ki kell járjanak, és van egy egyszerű fabudi, hanem mindenik szobának saját fürdője van, zuhanyzóval, kárdal ellátott, központi fűtés van, szobákban csempekályhák, vagy pedig fáskályhák vannak, amiket ők is tudnak használni, hogyha kérés van rá.
Az a vendég, aki ilyen szobát szeretne, vagy ilyen szobába szeretne megszállni, extra igényekkel azért jön, hogy csűrbe szeretnék aludni, vagy a patakon szeretnék mosakodni, vagy kútnál szeretnék lábat mosni, vagy neki az már egy élmény, hogy a bútorzat az régies, a terítők azok korabeliek, és akkor nincsenek ilyen romantikus kérések.
Voltak extrém kéréseink, de nem volt ennyire ilyen kérés, hogy ő kint szeretne fürödni, vagy kint szeretne. Azért kényelmet mindenki elvárja is, mindenki szereti, hogyha bent van a fürdője, meleg vízzel tud zuhanyozni, meleg vízzel tud fürödni, megvan a szoba melege, esetleg kér annyit pluszba, hogy a csempébe készítsük elő a tüzet, gyújtsuk meg, és ő, hogyha kéri, akkor ő még magának teszen, már csak azért, hogy legyen meg a hangulat, hallja a tűzropagását.
Ami az ételt illeti, milyen étellel kínálják meg a vendéget, vagy mit kínálnak?
Nagyjából azt mondhatjuk, hogy teljesen tradicionális konyhával rendelkezünk. Falusi asszonyok főznek, akik majdnem azt főzik, amit ők egy nap otthon is főznének. Vannak bizonyosítások, desszertek szempontjából, levesek szempontjából, ugye, mert a vendégek különbözőek. És nem mindenki tudja megenni, teszem fel egy nehezebb vacsorát, vagy egy nehezebb főételt. Ezért mindig vannak könnyítések, vannak egyszerűsítések, de a konyha az tradicionális, környékre jellemző, és mindig próbáljuk úgy beszerezni az alapanyagokat is, hogy helyi legyen. Amit egyszer szezonálisan be tudunk szerezni, az helyi legyen, helyből legyen, inkább az ittenieket próbáljuk támogatni.
A vendégek előre egyeztetik, hogy mi a menü, vagy amikor ide jönnek, meglátják?
Mivel kisebb az egység, ezért nincsen à la carte menünk, hanem fix menünk. Vannak, megvan egy hétre a menünk, ami általában ebéd is és a vacsora is az egy leves, főétel és desszert. Ezt a vendégek, hogyha van bármilyen kérésük, akár vegetáriánus, akár bármilyen laktóz, glutén allergiával rendelkezik, akkor mindig ahhoz igazítjuk mi is a menünket, úgyhogy minden kérés ki tudunk elégíteni ilyen szempontból, akár laktóz, akár glutén, akár vegán, akár a vegán, tehát próbálkozunk minden vendég kérését kielégíteni.
Olyan szoba is van, ahol megszállt Károly herceg. Ezt a szobát külön kérik, hogy én is ott szeretnék megszállni?
Igen, volt és van olyan kérés, hogy igen, ott szeretnélek. Viszont vannak olyanok is, akik csak azt hiszik, hogy a név, The Princess Suite. Viszont amikor elmondom a valós hátterét, akkor mindenki meg van lepődve, hogy húha, tényleg ebbe a szobába, és tényleg ebbe az ágyba, és tényleg itt volt. Viszont vannak, akik tudják, hogy ott volt, ott aludt, és spéci ezért kérik.
A herceg hányszor aludt ebben az ágyban?
Hát azt már őszintén nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy körülbelül 2008-2009-ig szállt meg Miklósváron, azután viszont megvan a saját vendégház az Alánpatakon, és azután ott. Megvan neki egy bizonyos időszak, általában amikor a virágok virágzanak, ez a május vége, június eleje, ez az az időszak, amit szeret, és ilyenkor szokott jönni.
Általában a vendégek visszatérnek?
Vannak visszatérő vendégeink, és vannak olyanok is, akiket végül is a család, ők külön teszem fel, eljön a család, megtetszik a hely, átadja ismerősöknek, átadja gyerekeknek, átadja barátoknak, és így. Az utóbbi időben volt vagy három család is, akik visszatérő.
Hirdetik magukat turisztikai irodán is keresztül, vagy a szájhagyomány útján terjedő reklám az a legjobb reklám?
Szájhagyomány is megy, fent vagyunk a Bookingon, és dolgozunk utazási irodákkal is, akik ajánlják a helyünket. De még mindig legegyszerűbben az megy, hogy rákeresünk tradicionális helyek Erdélyben, és hála Istennek az első 4-5-be megjelenünk mi is.
Kellemetlen vendégekkel találkoznak?
Vannak. Mindig akad olyan vendég, akinek nem tetszik egy bizonyos dolog. Bármennyire is arra törekszünk, hogy mindent megadjunk, amit a vendég kér, mindig kerül olyan, hogy ez nem tetszik, az nem tetszik, de hála Istennek ezeknek a százaléka nagyon kevés.
Nyáron vagy télen vannak inkább vendégek?
A szezon az nekünk áprilistól október vége, november közepéig tart, akkor megy teljesen a szezon is, akkor vagyunk úgy, hogy szinte minden napunk teltházas. Novembertől március közepéig csendesebb, hétvégés vendégeink vannak, és ünnepekre, karácsony, szilveszterre általában teltházak.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Sempre mi ridesta, sempre mi ridesta, durma da bene, sempre mi ridesta, durma da bene, sempre mi ridesta, sempre mi ridesta, durma da bene, sempre mi ridesta, durma da bene. Quando passeggio per mezzo Stabia, da riderella, da pazzarella. Ridemo tutti, ridemo tutti per dargli piacere. Ridemo tutti, ridemo tutti per dargli piacere. Ridemo tutti per dargli piacere.
Márk Ágnes vagyok, a Kálnokiaknál a marketingért felelős. Miklósváron igyekszünk egy tág palettát lefedni. Az egyik nagy kategória azok az esküvők és különböző ehhez kapcsolódó rendezvények, és akkor vannak a kulturális rendezvények, zenével, művészetekkel kapcsolatos rendezvényeknek próbálunk otthont adni.
De vannak lovastúrák is.
Igen, lovastúrák is. A lovastúrák kapcsolják össze Sepsikőrös patakot, ahol a lovarda van, Miklósvárat, ahol a kálnoki vendégházak, és Zalán patakot, ahol a herceg vendégházai vannak. Ezek akár egynapos túrától egészen ötnapos túrákig terjednek.
Azok a vendégek, akik itt szállnak meg Miklósváron a vendégházakban, ők igénylik is, hogy az itt töltött időt megszervezzék nekik, vagy van olyan vendég is, aki úgy jön, hogy itt lakom, de aztán én kitalálom, hogy mit nézek, meg hová menjek.
Az a tapasztalatunk, hogy általában a külföldről érkezett vendégek, ők sokkal inkább igénylik azt, hogy legyen egy program, és nekik a nyelvi korlátok miatt is szükségük van inkább erre. Kínálatunk az az, hogy minden napra van egy meghatározott programunk, amin részt lehet venni. Ilyen program például általában szombatonként a legközelebbi Eszenához megyünk ki szekérrel, amikor szezon van, akkor akár a sajtot is megkóstoljuk, de ellátogatunk Vargyasra a bútorfestőkhöz is. Egy új műhelyt állítottunk fel, ahol majd a restaurálás tínyát-bínyát lehet elsajátítani.
Mennyire igényesek ezek a látogatók? Nagyon a kedvükbe kell járni, vagy a programot, amit kínálnak, azt úgy elfogadják, mert van választási lehetőség, hogy akarják, vagy nem akarják.
Én inkább a lovastúrák szempontjából tudom, mert a lovastúrákat is vezetem. Akik a lovastúrákra érkeznek, azok nagy részt tájékozott vendégek, olyanok is vannak, akik a Bánfi trilógiát is elolvassák. Persze vannak olyanok, akik azt kérik, hogy akkor legyünk egész nap csak csendben, és élvezzük azt, hogy itt gyakorlatilag szabadon és korlátlanul élvezhetjük a természetet. Tehát vannak, akik nagyon nyitottak a történelmi vonatkozásra, de főleg azok a vendégek, akik csak egy hétvégére jönnek hozzánk, nagyváros zaja elől menekülnek ide, azok sokkal inkább szerintem arra vágynak, hogy csend legyen, élvezzék azt a kényelmet, amit itt nyújtunk, gyakorlatilag azt az egyszerűséget, legyen jó kaja, és hogyha van kedvük, akkor csatlakoznak a programokhoz, de nem szükségszerűen. Sokkal inkább azok a vendégek, akik több napot töltenek nálunk, azok szoktak a programokhoz csatlakozni.
Hogy képzeljük el ezeket a lovastúrákat? Olyanok vesznek részt, akik lovagolni tudnak, vagy olyanok is, akik nem tudnak lovagolni, mert viszik lovaskocsin őket?
Nem, azok az a lovastúrákhoz, amiket mi szervezünk, ahhoz haladó lovastudás szükséges, főleg az ötnapos túrákhoz, már csak azért is, mert olyan hasonlatot tudnék mondani, hogy például az teljesen más elmenni egy-két órát biciklizni, és elmenni egy ötnapos biciklitúrára. Most ez ugyanígy van a lovastúrával is, és akkor tudod igazán élvezni ezt a túrát, hogyha haladó lovas vagy, ez amúgy követelmény is, hogy lépésügetés vágtat, az birtokolt, meg az sem árt, hogyha van tereplovaglás tapasztalatod.
Itt van ez a gyönyörű kastély. Volt olyan szálló vendégük, vagy olyan turista, aki valamiért nem tekintette meg? Én úgy gondolom kívülállóként, hogy ez az alap, hogyha már ide jön Miklósvár, akkor legalább nézze meg a kastélyt és a kastélykertet.
A kastélykertben nagy előszeretettel sétálnak. Inkább azok, akiknek nagyon kis babájuk van, és akkor szokták mondani, hogy hú, akkor vagy az egyik szülő megy be, vagy akkor babával nem, de a kastélykertet körbejárjuk. De nagy részt, aki hozzánk látogat, még az is, aki előtte nem tudott semmit a történelmi háttérről, nyitott arra, hogy valami újat tanuljon meg.
Olyan miklósvári vagy környébeli van-e, aki nem járt itt a kastélyban?
Ezt nem tudom pontosan, biztos van olyan, de amit mi megtehetünk, az az, hogy bármilyen rendezvényt szervezünk itt a kastélyban, az a miklósváriak számára nyitott és általában ingyenes.
Említettük, hogy esküvőket is tartanak itt a kastélykertben. Ezeket hogy kell elképzelni? Tehát olyan, mint a filmekben?
Igen, az ötlet onnan indult, hogy Kálnoki gróf úrnak és felesége Annának itt volt az esküvője. Akkor még ugyan romos állapotban volt a kastély, és akkor az eredeti ötlet onnan indult, azóta gyönyörűen felújították a kastélyt. Különleges hangulata van a kertnek, a tónak, a filegóriának, tehát akár lehet arról is szó, hogy a polgári szertartás az angol kertben tartani, az egyházi szertartást a filegóriában, és egy rendezvénysátor van az udvaron, ami 200 fő befogadására is alkalmas, és maga egy többlettel jár az, hogy egy ilyen gyönyörű helyszínen tarthatja az ember azt a napot, azt a különleges napot. És akkor onnantól, hogy ki milyen dekort, vagy milyen ételt szeretne, az már egy tág skálán mozog.
Az elmúlt 2 év az bizonyára nagyon sok embernek felborította a számításait, de az idénre már nagyon le van foglalva minden hétvége?
Vannak már nyári esküvőink, de még vannak szabad időpontok, szóval aki úgy gondolta, hogy lemaradt, vagy el kellett halassza, de majd szeretné pótolni, akkor akár még idén is lehet.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Kovászna megyei Miklósváron a Kálnoki birtokon vendégeskedtünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Una vicina che la vedere la ho. Stella Diana, tu la vedevi tu gli parlavi beato te se la baciavi tu la vedevi tu gli parlavi beato te se la baciavi tu. Che veramente pare, che veramente pare, che veramente pare. Una regina ognuno ne faria. Vedevi tu gli parlavi beato te se la baciavi tu la vedevi tu gli parlavi beato te se la baciavi tu.